V. Új időszámítás. München előtt 5 évvel, a töké a mindennapok monotonitásából egyedüli menekvést és valódi felfrissülést, számomra csak a távoli tájakra elutazást tudott jelenteni. Száz Svájcba berlini és dresdai emlékekkel a tarsolyunkban érkeztünk meg a csoporttársakkal. A szállásnak helyet adó Bad-Sandaui ifjúsági motelből egy kisebb kirándulásra indultunk el. A széles hegygerincen vezető úton ráérősen sétáltunk. Hiába tűnnek egyformáknak az erdők, a látszólagos hasonlóságuk ellenére azok mégis változatosak. Megérkeztünk egy terasz kialakítású kilátóhoz. A lebilincselő szépségű tájhatása alá kerültem, az olyan volt nekem, mint gyermeknek a vasúti terepasztal nyújtotta pár négyzetméter csoda. Több száz méter magasból nézhettem szét. A cipőmorrától pár méterre a hegyoldal meredeken zuhant alá, egészen a hegylábánál folyó Elbáig. A folyam sima víztükrében a hegynek a túlparton magasodó testvérpárja is megcsodálhatta magát. A kanyont képező hegyek tövében húzódó mesdje nagyrészt füves, ligetes facsoportokkal volt benőve. A lassú sodrású víz neztelenül hömpölygött alá. A folyó bal felől egy balívű kanyar után érkezett a kilátó elé. A tájon végtelen csend honolt. De a gyermekek által is annyira közkedvelt terepasztal csak azáltal válik igazán lenyűgözővé, varázslatossá, ha rajta megpesdül az élet. A folyó kanyarulata felől egy érkező gőzhajó élesen belekürtölt a tájba. Ahogy közeledett felénk, úgy a lapát kerekei által felkorbácsolt víz fodrozásával végleg felverte a békebeli csendet. Hogy merészsége végére felkiáltó jelet is tegyen, a hosszabbik kéményből előbb egy kiadós, vastag és fekete koromcsíkot, utána pedig egy hatalmas fehér gőzfelhőt pöfögött a magasba. A sétahajó szép lassan beúszott a hegy elé. A túloldali korom és a folyó között meglévő keskeny partszakasz egy-két símpárból álló vasútvonalnak adott helyet. A kanyarulat felől hangos zakatolással egy sokszínű vagonokból álló nemzetközi szerelvény suhant a folyamigőzös után, és, amikor azt utolérte, a meleglelkű masinista éles sípjellel üdvözölte a vízjárművet. A hegyek pedig ezúttal is visszhangozták az üdvözlést. Ha rajtam múlott volna, én bizony napestig a szirten maradtam volna. Ekként adatott meg az idill nappal, este pedig a következőképpen. Csoportunk visszatért az ifjúsági szállásra. Ott szememnek tetsző látvány fogadott, a házaddigra benépesült fiatal német lányokkal. Mi is néztük őket, ők is néztek minket. Így van ez rendjén. Rákészültem az esti bulira, némi pancsolás a tus alatt, egy kis arcesz a simára húzott ábrázatra, majd beleugrottam a farosba. Kellő hőfokon égve indultam el a táncterembe. Azt a néhány az ismerkedéshez nélkülözhetetlen német mondatot, amit a nem lexikon gazdagságú szókincsemből össze tudtam rakni, már jó előre megfogalmaztam magamban. Még csak néhányan lézengtek a tágas teremben. Nem véletlenül érkeztem olyan korán oda. A bal szemléles látása a hangulatfényben már nem tette volna lehetővé a mindenre kiterjedő odafigyelést. A terembe lépő lányokat meleg tekintettel kell fogadni, és közülük a nekem tetsző csajokat a továbbiakban is szemmel kell tartani. A terv roppant észszerű, ám annak kivitelezése egyáltalán nem bizonyult könnyű feladatnak. Bizonyos távolságon túl még jó megvilágítás esetén sem tudtam az arcokat élesen kivenni. A teremben az égők felgyúló fénye túlságosan is halványnak bizonyult, ezért még az elgondoltnál is több fontosnak számító momentum maradt a homályban. Ennek ellenére nem feltűnően, de árgus szemekkel nézegettem az érkező csajokat. Lassanként megtelt a terem. Mivel az érdeklődésemet egyik lány sem keltette fel túlságosan, ezért áttértem a közelemben ülő csajok stírölésére. Annyira el voltam merülve az elérhető választék elemzésében, hogy mire a bambulásból felocsúttam, a társaság túlnyomó része már vígan ropta a táncot. Na, ekkor ért a legnagyobb bánat, mert a még továbbra is a helyükön ülő lányok egyáltalán nem voltak a kedvemre valók. Legyintettem egyet, helyemről feltápászkodtam, és felkértem a hozzám legközelebb ülő, egymagában árválkodó leányzót. Örömmel jött kinek van kedve a vígasságban ibolyát árulni, lötyögés közben a táncpartnerrel szóba akartam elegyedni, nem sok sikerrel. A sűrű tömegben jobbra-balra tekintgettem. Meglepve tapasztaltam, több lány is együtt táncolt. Addig bámészkodtam a távolba, míg tekintetemmel egyre közelebb kerültem magunkhoz. Amikor már a közvetlen közelünkben kutatott a szemem, észrevettem a mellettünk táncoló két német lányt. Mindkettőt alaposan végig mustráltam. Olyan keserű fájdalom hasított a szívembe, és a lelkembe is, amikor megláttam a partnerem mellett táncoló lányt, hogy abba majdnem belepusztultam. Kiguvadt szemekkel lestem a terembe lépő nőket, akkor miért nem vettem észre ezt a tüneményt? Gyönyörű volt az arca, vonzó testéről megtán jobb nem is beszélni. Nem túl hosszasan, de mélyen az álom szemébe néztem. A lány szívhez szólóan rám mosolygott. lehangoltan odafordultam a táncpartneremhez, vele nem akartam illetlenül viselkedni. Nem tehettem róla, de a másik lány magára továbbra is mágnesként vonzotta a tekintetemet. Már én is rámosolyogtam, ő meg vissza. Elcsendesedett a zene. A partneremmel újra megpróbáltam beszélgetésbe elegyedni, de legnagyobb megdöbbenésemre, ő a nekem oly gyönyörű lányjal kezdett hosszas, baráti csevejbe. Mellőzésemet felháborodva vettem tudomásul. Ilyen modortalanságra végképp nem számítottam. Kezdtem haragos tekintettel nézni a két szószátyára. Azok továbbra is elmélyülten társalogtak egymással, tudomást sem véve rólam. Még lötyögök egyet az ibolyaárussal, aztán faképnél hagyom, ilyen kép háborogtam bosszús magányomban, amikor egy felém irányuló hangra lettem figyelmes. Meghökkenve tapasztaltam, hogy mindkét lány mosolyogva néz rám, miközben heves kézmozdulatokkal akarnak valamit a tudomásomra hozni. Mind derültékből a villámcsapás, úgy hatott rám a kézmimika megértése. A csinos lány azzal a kéréssel fordult a táncpartneremhez, hogy ő engem engedjen át neki, mivel úgy érzi, hogy nekem ő tetszik. Igaz, hosszantartó alkú folyt közöttük, de nagy szerencsére a szívem választottja megkaparintott magának. Döntésükbe örömmel beleegyeztem. Ismét felhangzott a ritmus. A velem szemben táncoló csoda látványával továbbra sem bírtam betelni. Még a legmerészebb férfiúi vágyálmomban sem mertem volna ilyen remek lányról fantáziálni. Arca mint egy tündéré. Egyfolytában mosolygott, ámulatba ejtően szép volt. Ha szemem a bájos pofiától véletlenül el tudott szabadulni, akkor a bombázó alakja fűzte újra rabláncra a tekintetemet. Rajta kívül mindenki, és minden megszűnt létezni számomra. Egyik ámulatból a másikba estem. Én voltam akkor a világ legboldogabb embere. Azon kezdtem el filózni, milyen remek ötlet volt tőle, hogy nemes egyszerűséggel elhappolt magának. Töményen néztünk egymás szemébe, mosolyogtunk, nevettünk, mint ahogy azt a szerelmesek szokták tenni. Egy szempillantás alatt belezúgtam, de sok kételyem nem volt a lány érzelme felől sem. A zene gyenge hangereje elhalkult, a táncos lábak dobogása is elcsitult. Bemutatkoztam a lánynak. Forró puszival mondtunk minden szónál többet egymásnak. Mire letelepettünk egy félre eső asztal mellé, addigra már sok mindent tudtunk egymásról. A lány továbbra is nevetett, és mosolygott. A nem remélt idilt meglepő módon magam számára a világ legtermészetesebb állapotának tartottam. Így valóban öröm élni, ha van kit szeretni, és ha van, aki viszont szeret. Arcunk már pirult a magas hőfokon izzó érzelem hevétől. Teltek a percek. Bódultan hajoltam a lányhoz. Van-e akadály a lelkünk és testünk közös akaratának beteljesedésének? Szájon csókolt, majd egy doromboló macska módján hozzám bújt Marion. München előtt egy évvel. Váratlan élmények. Két hetes tengerparti nyaralásra adtuk a fejünket két barátommal. Ha már amúgy is útba esik Brassó, akkor ott tegyünk brassói apró pecsenyét, és leszálltunk a nemzetközi gyorsról. Tikkasztóan meleg volt. A város főterén körbejártuk a Fekete templomot, és a Mátyás szobrot is, majd pár utcával arrébb rátaláltunk egy buszpályaudvarra, ahonnét az a járat is indult, amely a nagyváros fölé 1000 méterrel magasodó hegy felé vette az irányt. A zsúfolt jármű a kemping felé töfögött, maga után vastag füstcsíkot hagyva. Nem csak az autóbusz, hanem mi is megkönnyebbültünk, miután leszálltunk róla. A kempinget körbeölelő drótkerítés mögött egyetlen sátor sem volt felverve, annak bejárata felé mégis bizakodva elindultunk. A rácsos kapu két szárnyát egy veretes lakattal összekötött, rá több sorosan feltekert vaslánc rögzítette egymáshoz. A melbevágó felismerés alaposan felborította az előzetes úti tervet. Döntéshozó kupak tanácsot álltunk a némileg rozsdás bejárat előtt. A kialakult helyzet feloldásában nem merülhettünk el hosszasan, mert annak taglalása közben egyel téveszthetetlen, sokat mondó hang vonta magára a figyelmet, gyomrunk elkezdett korogni. Elszánt léptekkel indultunk el a legközelebbi étterem felkutatására. A kempingtől távol akadtunk rá. A néptelen teraszon tiszta, terített asztalok sóvárogtak vendég után. A kőépület mélyéből hamar előkerült egy pedánsan öltözött pincér. 3 adag brassói apró pecsenyét kérünk és mellé ugyanannyi üveg hideg sört. Furcsa tekintet jelent meg a derék felszolgáló arcán. Keserű szájízzel kellett tudomásul vennünk, a konyha művészet színes palettáján léteznek olyan finomságok is, amelyeknek a neve még távolról sincs köszönő viszonyban az utalással. A jól lakottság érzése helyett éhkop lett a kalória nélküli ebéd vége, amit még meleg sörrel sem tudtunk leöblíteni. Ha viszont már itt vagyunk a hegytetőig tartó út egy harmadánál, akkor feltétlenül felmegyünk a csúcsra, döntöttünk egybehangzóan. Lábra kaptunk, és nekilódultunk az emelkedőnek. A vállainkat húzó málhák súlya, és a kaptató kitartó volta, alaposan megizzasztott bennünket. Földig lógott a nyelvünk, és a sós verítéktől gyöngyözött a homlokunk. Kifáradásunk fokához képest mégis egy harsány csata kiáltással felérő örömújjongással adtuk tudtul egymásnak, hogy látótávolságon belül kerültünk a Lanovka alsó végállomásához. Egyre lanyhább léptekkel ványszorogtunk a drótvasút pénztáráig. A hegyi jármű meredek hegyoldalak fölött vitt fel a magasba. A kabin panoráma ablakán át a mélybe letekintve éles sziklaormokat és meredek hegylejtőket láttunk. Azokon nagy erőfeszítések árántán még fel is lehetett volna kapaszkodni, de ahhoz izmos lábakra lett volna szükség. Úgy gondolom, ilyen légi utazás alkalmával egyszer mindenkiben felvetődik a kérdés, milyen lenne a mélybe zuhanni. Mintha a ráadandó válasz olyan sokféle lehetne. Az út egésze alatt szemgyönyörködtető látványban volt részünk. Kiszálltunk a kabinból, hűvös szél csapott az arcunkba. A városban tapasztalt hőmérséklethez képest legalább 15 fokkal hidegebb volt odafent. Még csak a hegytető közelében voltunk. Előttünk egy meredeken ívelő hegygerinc vezetett a beláthatatlan távolba, ahova csak egy valamelyest kitaposott turista útnyomvonalak alauzolt tovább bennünket. Ekkorra már vastag, szürkés fekete fellegek tornyosultak a nap elé. A köves meredek leküzdése közben a meghozott erőfeszítések ellenére is egyre jobban elkezdtünk dideregni. Megálltunk, hogy a hátizsákok mélyéből előhorgásszunk néhány melegebb holmit, és azt magunkra kapjuk. Olykor egy-egy tömött felhő paplan is körén csavarodott, azoktól nem lett melegebbünk. Több tetszető sorom közül is választhattunk ebédelő helyet magunknak. Mint ifjú, erőtől duzzadó magas hegyi titánok, persze, hogy a legmagasabb szirtre vágytunk fel. Közben odáig fajult az időjárás zordsága, hogy a tüdőnkből kiáramló lehelet kicsapódó páráját már könnyedén észre lehetett venni. Ebből a megfigyelésből kiindulva tudtam, a maximum hőmérséklet legfeljebb 8 fok lehet, a városban ennél 4-szer melegebb volt. Már csak méterek hiányoztak az éles kövekkel jellemezhető csapáson ahhoz, hogy felérjünk a környék legmagasabb csúcsára. Hatalmas szusszanással és fenemód nagy megkönnyebbüléssel vettük tudomásul a megérkezés tényét. A húzatos hegytetőn mindössze pár négyzetméter hely volt rá, hogy a dögnehéz háti motyót a szirtre letegyük, és melléjük lerodjunk. De mielőtt még helyet foglaltunk volna a háttámla nélküli, hegyesülő felületű sziklaszékeken, előbb alaposan szétnéztünk a magasból. Ameddig engedte a horizont, csak bérceket, azokon pedig egy faóceánt láttunk. Milyen izgalmas lehetne egész nyáron át a hegyeket róni, megérezhetnénk a természet valódi énjét. Fantáziálásunk ködös képét az egyre fokozódó erejű szél fújtatva, egyben figyelmeztetve rá bennünket, hogy az eddig elvesztett kalóriákat tessék mi hamarabb pótolni, mert máskülönben tőlem hamarosan kitetszenek hűlni. Oké, cudar felhőkergető szélbajnok, és nagy igyekezettel az elemózsia után nyúltunk. Kenyér, löncshús és csípős piros arany jelentette az alkalmi, háromfogásos ebédet. Néha mellé haraptunk a szánkba került falatnak, ugyanis a hidegtől ennyire vacogott a fogunk, pedig már az összes magunkkal hozott gönc rajtunk volt. A lakoma végére pedig már egy igazi mulatósba csapott át az ebédelés, mert a csupaszorom tetején kénytelenek voltunk páros lábbal ugrálva táncolni, hogy meg ne fagyjunk. Piszkos hideg kerekedett, mert a szemből süvítő, már orkán erejű szél, viharfelhőket űzött felénk. Úgy látszott, mintha az érkező fellegek égeső felhők lettek volna. A levegő hőmérséklete addigra fagypont körüli értékre csökkent. Nem volt mese, amint az utolsó falatokat is lenyeltük, azonnal magunkra kaptuk a hátizsákot, és úgy vissza a Lanovkához. A kellemetlen, csípős hideg ellenére is nagyon élveztük az ebédelés egzotikus voltát, hiszen 1000 méter szintet megtenni azért, hogy az ember szinte megfagyva ehessen a magával cipelt hazai konzervből, az azért nem mindennapi mulatság. A városba visszatérve összehasonlíthatatlanul barátságosabb volt a hőmérséklet, mint érkezésünk idején, bár ott is alaposan lehűlt a levegő, a viharcentruma a város szélénél haladhatott el. Már véglegesen eldöntött tény volt részünkről, este tovább utazunk innen. Könnyen felejthető ízűsör és görög dinnye kóstolása után érkeztünk meg a pályaudvarra. Még 10 órája sem tartózkodtunk a nagyvárosban, és mégis tele voltunk feledhetetlen emlékkel. De még nem utaztunk el, Brassó jelentős vasúti csomópont, ott több fővonal sínszálai futnak össze. Ezt a felismerést azt tette még bizonyosabbá számunkra, hogy órákon át több száz, ezer ember tolongott a peronokon. Egyfolytában érkeztek, és indultak az utasokkal zsúfolt szerelvények. Nekem minden esetre szemgyönyörködtető, és egyben lélekemelő volt a nagyvasúti forgalom látványa, megfigyelése, mivel gyermekkorom óta imádom a vonatokat. Leszállt az est. A közvilágítást szolgáló lámpák pislákoló fényei mindössze arra voltak elegendőek, hogy az éjbogarak frontálisan ne ütközzenek egymásnak. Egyre jobban ritkult a befutó szerelvények gyakorisága. Az érkező mozdonyok fényszórói hangulatot varázsoltak a sötétbe burkolózott, kihalt állomáson. A recsegve megszólaló hangtölcsérhegy a menetrendben nem szereplő nemzetközi gyors érkezését próbálta harsogni. Magyarország felől befutott egy címpompás vagonokból álló, több órás késéssel közlekedő szerelvény. Hamar rá találtunk a MÁV jellegzetes, kék alapon fehér csíkos vagonyaira. Egy fiatal, pufókölyök könyökölt ki az egyik vagon ablakán. A hálókocsi felügyelőtől megtudtuk, hogy az a vonat is késik, amire mi várunk. A srác felszállásra szóló invitálását nem fogadtuk el, mivel mi nem várna, hanem az attól délebre fekvő Burgas környékén akartunk nyaralni. Öreg este lett, végképp elnéptelenedett a pályaudvar. A hátizsákokból előkaptunk néhány vastagabb pulcsit. Jóskán elmúlt már éjjel 11 óra. A messzi távolban apró fénypontnak tűnt fel a közeledő villanymozdony. Ahogy beért az állomás területére, az erős fényszórókat tompított világításra váltotta hát a masinista. Csikorogva gördült be a csak hálókocsikból álló hosszú szerelvény. A hozzánk legközelebb eső vagonajtajához siettünk, amit zárva találtunk. Aztán, mint pók a falon, úgy rohantunk egyik ajtótól a másikig, de a nyitásnak egyik sem engedett. A zárt ajtókat ököllel kezdtük elverni, közben harsányan kiáltoztunk a feljutás érdekében. Az egyik hálókocsi ablakából elismerően bólogatott felénk néhány lengyel fiatal, hogy az éjszaka közepén milyen frissen rohangálunk azokkal a súlyos csomagokkal a hátunkon. Teljesen kétségbe voltunk esve a néptelen peronon, mert a szemafor már zöldet jelzett. Az ügyeletes forgalmista a kezében lévő jelzőtárcsát a magasba tartotta, amikor az egyik közeli vagonajtaja nagy nyikorogva mégiscsak feltárult. Mintha egy éhes oroszlán űzött volna minket, olyan iramban vágtáztunk a belülről kinyitott ajtó felé. Torkunkban légszomjjal kapaszkodtunk fel a vagon peronjára. Olyan hevesen zihált a tüdőnk, hogy a szánkon egy szó sem bírt kijönni. Mögöttünk az ajtót kulcsra zárta a hálókocsi felügyelő, a vonat pedig halkneszezéssel kigördült a pályaudvarról. A kemping a homokos tengerpart hosszában nyúlt el, a legközelebbi településtől több kilométerre. A sátrakat egy mesterségesen kialakított töböl partján, az apró hullámokat ringató víz közvetlen közelében vertük fel. Lábainkat a ponyva alól elég volt kidugni, és már is lubickolhattunk a vízben. Ám azok másra is valók, mégpedig a közeli és távoli környék felfedezésére. Az öblöt elhagyva a partra kifutó fodros hullámokban lépkedve a kemping déli vége felé tartottunk. A legkülönbözőbb nációk tagjai visontak, fröskölték egymásra, vagy labdáztak sokat magukkal a közel 30 fokos vízben, míg mások a parton sütették négerbarnára magukat. Valamilyen okból kifolyólag mégis elhagytuk az élet lágyan ringó bölcsőjét. A fövenyen haladtunk tovább. Talpunk alatt sejmes homok forrósodott, emiatt még egy-egy formás női alak láttán sem torpantunk meg, és mégis a földbe gyökerezett a lábunk, szemünk pedig riadtá vált. A homokban egy óriási, legalább 4 méter hosszú, fekvő szörnyeteget pillantottunk meg. Termetéhez méltó nagyságú szája volt neki, hatalmas gyomrában bármelyikünk kényelmesen elfért volna. A csalafinta beetetés után derüljön fény az igazságra. Mindössze egyetlen szerencsénk volt a tengerrel szembenéző óriási krokodillal, hogy az homokból volt. Egy népes, német fiatalokból verbuválódott, ügyeskezű társaság tagjai formálták meg az igazit hűen ábrázoló, tökéletes homoklényt. Profi művészek munkáját csodálhattuk meg ilyenképp, akik emellátványos hobbiukat valószínűleg versenyszerűen űzték. Társaimmal a kempingben eltöltött 10 nap alatt többször is alaposan szemügyre vettük a homokalkotást, amelynek sorsát a készítők távozása után is nyomon követtük. A tűző nap szárító hatásától előbb megrodjant, majd szétesett, hogy legvégül a homokpad síkjával terüljön egy szintbe. Az elmélázásból felocsúdva tovább indultunk. 1 percbe sem telt bele, és újra leszövekeltünk. Az orrunk előtt magasodó szfinx állta az utunkat. Magunk között elismerően hümmögtünk néhányat. Fejünkkel sokat mondóan oda biccentettünk a lengyel homokszobrászoknak. Könnyedén átverekedtük magunkat a kempingfok híjas, rozog a hálagú drót kerítésén. A nyílt terepen bandukoltunk, a tengerpart vonalát követtük. Tőlünk jobbra egy elhanyagolt, dudvás termőföld terült el. Egyre mélyebben hatoltunk a számunkra érintetlennek tetsző természetbe. Egy addig alig megismert érzés kelt újra életre bennem, olyan hangulat kapott el, mintha az ősidőkbe sétálnánk vissza. A termőföld síkja enyhén, de kitartóan kezdett emelkedni. Imigyen egy viszonylag keskeny sávba beszorítva folytathattuk tovább a felfedező utat. Előbb nagyobb bacskakövek, majd kisebb szikladarabok kényszerítettek rá a varga betűk megtételére. Itt már nagyobb és tajtékosabb hullámok ostromolták a fövenyt. A hétágra sütő nap lankadatlanul hevítette a barna testünket, amit a tenger felől folyó enyhe szél próbált hűteni. A víz folyamatos zúgása, morajlása fülgyönyörködtető volt számomra. Ezen a részen a tágra nyílt szemünket már semmi nem gátolta meg abban, hogy körülöttünk csak természetes képződményeket észleljen. A partszakasz nem, de a tő szomszédságában elterülő mezősíkja egyre hívesebben kezdett emelkedni. Méghozzá hogy annyira, hogy annak teteje 100 méterrel arrébb már 30 méterrel magasodott a fejünk fölé. A domboldala egy meredeken alászakadó, sziklafal volt. Tövében hatalmas kőtömbök árulkodtak a hullámzó vízromboló erejéről. Az utunkba akadó egyik-másik szikladarab már méternél is jóval magasabb volt. Takarásukba észrevétlenül elbújhatott volna bárki is. Végképp vadregényessé vált a táj. Még az addigiaknál is magasabbra szökött a partmenti dombhát, oldala már végképp függőlegesen zuhant alá. Akkor már teherautó nagyságú kőtömböket kerülgettünk. Talpunk alól elmaradt a finom szemcséjű, homokos talaj, helyette öklömnyi nagyságú kőmorzsalékok között botladoztunk. Feltámadt bennünk a kődobálás utáni oldhatatlan vágy. A kavicsokat a vetélkedés hevességével hajítottuk be a vízbe. Mivel a tenger itt már kisebb hullámhegyeket vetett a partra, így kacsázásról szó sem lehetett. Megéreztem a természet ős erejét. Már több milliárd év óta ringanak a végtelen óceánok, a hatalmas tengerek. Mennyi is az a milliárd év? Ahogy egyre inkább eltávolodtunk a civilizációt jelentő, amúgy meg nomád viszonyokat biztosító kemping területétől, úgy erősödött fel egyre jobban a természet iránti tisztelet bennem. A fejünk fölött lévő szirtről egy népes, több száz egyedből álló sirálykolónia röppent a tenger fölé. Víjogva keringtek a magasban. Az érkező méternél is magasabb, fehér tarajú hullámokat a parton sűrűn felhalmozódott sziklatömbök megtörték. A hűsítő vízpermet ezernyi csepje freccsent a magasba. Folyamatosan keskenyedett a part szegély sávja. Egyre gyakrabban kellett az elénk tornyosuló kőtömböket megmászni, hogy tovább folytathassuk felfedező utunkat. Az egyik magaslatról a távolba tekintettünk. Nem is olyan messzire tőlünk, 2-3 méter magas szikladarabok tornyosultak egymás hegyén hátán, és kisé arrébb már a függőlegesen aláomló sziklafalat nyaldost a sós nyelvével a tenger. Nem volt értelme tovább menni, mert a beszűkülő, járhatatlanná váló út egyenesen belevezetett a tengerbe. Legközelebb északi irányba indultunk el a kempingtől, hogy az arra lévő vidéket is bebarangoljuk. Bár drótvágó hollót most sem cipeltünk magunkkal, mégis hamar átjutottunk a kerítésen. Egy dombra felvezető amúgy derékigérő bozótost kettészelő csapáson csörtettünk előre. Tőlünk jobbra volt a most is a békés arcát mutató tenger, balra pedig, annál jóval messzebb, az országút futott bele a látóhatárba. Hosszasan meneteltünk az ismeretlenbe. A rekkenő hőségtől már-már fulladoztunk a sudárgyomszálak között. Arcunk és testünk merő egy latyak volt. Idővel ritkulni kezdett a gazos, majd váratlanul egy szépen rendben tartott, pázsitos térséggé alakult át. A dombhát közepén egy magányosan álló pavilont vettünk észre. Az ivó felfedezése váratlanul ért minket, az minden lakott helytől távol esett. Napernyővel komfortosított asztalok várták a megfáradt vendégeket. A bodega pultja mögül nem várt gyorsasággal előtermett a markáns arcú vendéglős. Pehünkre itt sör nem volt kapható, így a kiszáradt torkunk megnedvesítésének gondját rábíztuk a kocsmárosra. Az asztal körülülve az árnyékból szemlélődtünk. A levegő szinte remegett a balkáni nap tüzes hevétől. Helyünkről a kék tengerre tökéletes rálátás nyílt. 3 pohár zöld színű italt tett elénk a fürgelábú vendéglős. Bizalmatlanul megszagoltuk az itókát, talán erjesztett füvet kaptunk. De nem. Közepes erősségű alkoholtartalmú ital volt a vizes poharakba töltve. Mint ahogy az óvatos macska szokta tenni, hogy a nyelvét ne égesse meg a forrókása, mi is olyan elővigyázatosan nyaltunk bele az italba. Ihatónak bizonyult a vermutok családjába tartozó ital különlegesség. Az előttünk lévő piahutól érhetetlen aromájára szentül esküdtek a cimborák, nekem csak a színe tetszett. Ez még mindig nem lett volna elegendő a soha nem felejthető élményhez, ahhoz még valami annyira hiányzott, mint ételnek a só. A pavilon ajtaja és a felnyitható redőnye is tárva nyitva volt, az odabent harsogó zene erősen kihallatszott. A mediterrán ritmushoz nem szokott fülem azt sugalta, hogy a felhangzó dallamok között volt bolgár, görög, török, meg arab eredetű is. A váratlan felismerés ténye magával ragadott, a környezet és a zene tökéletesen összhangban volt egymással. Ekkor értettem meg igazán, hogy a népzene mennyire sokoldalúan kifejező tud lenni. Mindezek összessége miatt vált feledhetetlenné az ott eltöltött 2 óra. A szálláshelytől több 10 kilométerrel északra voltunk, a tengerpart egyik turista paradicsomában, Nesebarban. A hajóállomástól a széles mólón már visszafelé ballagtunk, amikor észrevette az egyik cimbora, hogy a hullámtörő tövében magasodó hegytenger felőli oldalára egy lépcsősor vezet fel, anélkül meredeksége miatt bevehetetlen lett volna. Menjünk fel a szirt tetejébe, javasoltuk egyszerre. Belekezdtünk a kanyargós lépcső megmászásába, és már is úgy éreztem magam, mintha egy álomvilág mese szép táján lennék. A meredek, néhol köves hegyoldal tele volt mutatós kiállású fával, azok dús, lomboságain csapatostól csiviteltek az énekes madarak. A tenger felől ránk hunyorgott a nyújtózó, színét váltó nap. A víz felett, a levegő telített páratartalma miatt, fátyolos köd lebegett. Már jóskán előre haladtunk a magasba vezető úton, de arról még nem volt fogalmunk, hogy hol kötünk ki a végén. Bokáig lógott a nyelvünk, mire felküzdöttük magunkat, na nem a hegy tetejébe, csak a lépcsősor végébe. Odafent egy bárra bukkantunk. Belső tere annyira parányi volt, hogy mindössze 4 asztal fért el benne. Vendég egy szál sem akadt a magából hangulatot árasztó helyen. A szélesre tárt üvegajtó mellett lévő egyik asztal mellé telepettünk le, ahonnét szabad rálátás nyílt a lágyan ringó tengerre. A nap fokozódó erejétől a pára gyors oszlásnak indult. A horizont messzi távolában egy hajó, látszatra miniatűr teste húzott be a látóhatárba. Az alattunk elsimuló tenger sokszínű volt. A kék és a zöld színeknek még a váltakozó erősségét is meg lehetett figyelni, de olyan része is volt a tengernek, ahol a két szín egymásba folyt. A makulátlanul felhőtlen égbolt is kitett magáért. Más volt a színe a horizont közelében, mint a fénylő nap körül, és a kéknek megint más árnyalatát adta a fejünk fölött. Jobb felől egy távoli útjára induló, a vízből az orr részével már jócskán kiemelkedett szárnyas hajó közeledett elénk. Szinte repült a víz tetején, nagy, fehér hullámokat hagyva maga után. A Csehóba érkezésünk közben a vendéglősnek feltett kérdésre kapott válasz alapján sörre itt sem számíthattunk. Nagy kár érte, de mi van helyette? Tettük fel a kérdést utólag. Néven nevezett néhány kapható italfélét a mindenes főnök, de egyik kortyolnivaló neve sem volt ismerős előttünk. Az egyik havernak a pult mögött lévő polcon feltűnt a masztika jelenléte, az egy tört fehér színű, menta aromájú itóka, viszonylag magas szesztartalommal. Belőle szopogattunk egy pohárnyi hűs italt a cimborákkal, ami még jobban kiemelte az exkluzív pillanat varázsát. A kikérdeci italnál többet nem akartunk fogyasztani. Kilépve a napfényben fürdőző kis alapterületű teraszra, újból rácsodálkoztunk az elénk táruló, páratlan szépségű panorámára. Már majdnem a zeniten járt a nap. Alig kaptunk levegőt, olyan átkozottul meleg volt odakint. Még az el nem sietett lépések is nehezünkre estek, ezért abban maradtunk a haverokkal, hogy az óváros bebarangolása előtt még kimegyünk a mólóra egyet napozni. Talán ellentmondást lehet felfedezni abban, hogy az ember a tikkasztó meleg elől inkább szeretne árnyékba húzódni, mint sem kívánna saját levében megfőni. Kisétáltunk a móló közepéig. A hullámtörőkő párkánya bő ember szélességű volt. Fürdőnadrágra vetkőztünk, és a nyílt tenger felé eső oldalfalon rajta hanyat dobtuk magunkat. Teljesen ellazultam. Éreztem én, hogy ne éreztem volna a napsugarak agylágyító forróságát. A magamról levetett pólót az arcomra terítettem, de a csupasz testem nem hevült fel. Ugyanis a móló felett kavargó szél maga a csoda volt. A testemet olyan gyengéden simogatta, és egyben hűtötte is, hogy az a képzeletbeli mennyországot jelentette nekem. Addig még soha nem érzett sejmes cirógatást tapasztaltam a bőrömön. Ritka az olyan női, vagy fordított esetben férfi kéz, amely képes lenne ilyen dédelgetésre. A kavargó szellő valóban játszott az emberi érzékekkel. Még egy parányi izzadságcsepp sem volt fellelhető rajtam, pedig a levegő hőmérséklete a tűző napon biztosan több volt 50 foknál. A körülöttem keringő légáramlat annyira optimális hőhatást idézett elő, hogy nem fáztam, de melegem sem volt. Fél óránként elhaladt mellettünk egy-egy turista csoport, biztosan sűrt bolondoknak néztek minket, pedig épp mi hűsöltünk, ők meg a saját levükben főttek. Az új időszámítás kezdete körül. Elmélkedés, mennyire felhőtlen érzés így újra látva az utcán közlekedni. Váratlanul mégis elkapott a múlt szomorú emléke, ami által egy veszélytelen múlt idézésbe kezdtem bele. Behunytam a bal szemem, a jobb nyitva maradt. Ekként láttál 2 héttel ezelőtt, Laci, előzetesen hiába figyeltem meg az előttem húzódó néptelen járdaszakaszt, mert a kezdeti határozott lépések egyre bátortalanabbá váltak. 5 méter megtétele után már csak csoszogva mertem haladni. Így nem megy tovább, adtam meg magam, kinyitottam a bal szememet. Ég és föld, ennyi volt a különbség a két látásforma között. Élveztem a visszakapott szabadságot. Mélyet cippantottam a város levegőjéből. Ekkor éreztem meg igazán, hogy újjászülettem. Pazar képesség a látás, Általa pofon egyszerűvé válik minden, míg az állandó sötétségben kész nyomor élni. A séta tényleges célja a kerület megújult tömegközlekedési csomópontjának megtekintése volt. Odaérve alaposan körbenéztem, utána mégis azon merengtem el, hogy milyen alkotó részekből épül fel a szem. Azok által az ember hogyan képes látni, mennyi időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy kifejlődjön a látás az élővilág egyedeiben. Mekkora is a szem, mint egy szemcseresznye. Eszembe ötlött a vakondok nem lát, de az még hagyján is, de a denevér. Milyen nagy kincs a látás, egyre csak néztem magam körül mindent, amit a szem fel tudott fedezni. A továbbiakban jó lesz rá vigyázni. A glaukómás szem aktuális állapota az újabb műtétekkel nem javítható, maximum szinten tartható. Ennek ellenére állítom, az én esetemben a látás jelentősen megjavult. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani? Hamarabb észrevettem az utcán, vagy bárhol máshol, ha valaki érzékszervi, mozgásszervi, vagy más jól észlelhető egészségi problémával élt együtt. Az addigiaknál is fogékonyabbá tett rá a sorsfordító múlt alig egy éves epizódja, aminek megtörténte miatt már egyre kevésbé bánkódtam. Végül is szerencsésen végződött a körültekintőbb orvosi odafigyelés mellett elkerülhetővé váló látásvesztés, amiből aztán meglepő módon minden szinten profitáltam. Ennek egyik ékes példája a nehéz emberi sorsok beleérzésen alapuló átérzése. Már teljesen másként láttam a fehér bottal közlekedő emberek topogását. A múltban 10 esetből egyszer előfordult, hogy bár észrevettem a járdán arra szolgatva haladó rezzenéstelen arcú ember, de mégsem léptem melléje, hogy a legalapvetőbb kérdést feltegyem, neki segíthetek. Már nem fordulhatott elő velem a régi idők apró eltévejedése, mert amint megláttam egy látássérültet, azonnal a segítségére siettem. A magam természetes módján szólítottam meg őket, felajánlott segítségemet örömmel vették, miközben velük mindig megpróbáltam szóba elegyedni. Úgy vettem észre rajtuk, hogy a meglévő szembetegségem, meg a kitörölhetetlen emlékű 9 hónapát élésének megemlítése, nyitottabbá tette őket felém arra a pár percre, amíg a szükséges segítségnyújtás után el nem búcsúztunk egymástól. Mindaddig velük tartottam az utcán, amíg igényelték. Onnan már rutinosan tudták folytatni tovább a nekem amúgy észveszélytően nehéznek tűnő útjukat. Hogy az Istenbe lehet nem látva közlekedni? Nem ment a fejembe sehogyan sem, nem is erőltettem nagyon. Van egy konkrét példám az előbbiekben összegzett emlékekre. Nyár volt, abból is a dögmeleg fajta. Valahova mentem a szobakonyhából. Elértem az első kereszt utcát, onnan egy feltűnően fehér arcú fiatal férfi kanyarodott ki a Váci úttal párhuzamosan haladó járdára. Lépőlába előtt lendületesen kaszált fehér botjával, nem nagy perspektíva. A látássérült arca teljesen kifejezéstelen volt, mégsem tűnt el esetnek. Minden gondolkodás nélkül melléje léptem, előbb ráköszöntem, majd a segítségemet felajánlottam neki. A srác köszönettel elfogadta, majd megkérdeztem tőle, hogyan segítsek. Megmondta, hogy hogyan tegyem, én megalkalmazkodtam hozzá. Útközben szót ejtettem a közelmúltról, majd ő következett. Tudod, nekünk nagyon nehéz melót találni, ezért, aki szorgalmas közülünk, az valamilyen munkát felhajt magának. Én a közeli kakassörözőbe járok el dolgozni, igaz, csak erősebb forgalmú napokon. A kiürült sörös korsók elmosogatása a feladatom. A vendégek néha meghívnak egy pohár sörre, amit jó ízűen felhajtok, védőitalnak. Érte, nem szól a főnök. Igaz, ha megtelik zsibongó néppel a söntés, odabent a füstöt már is lehet vágni, de legalább van munkám. Hogyan mész el odáig? Van egy bejáratott taxis ismerősöm, azzal van megbeszélve, hogy melyik nap, hány órára megyek mosogatni. Itt vár rám a túloldalon, a Váci út és a Róbert Károly körút sarkán, a József Attila színház mellett lévő droszton. Nem úri huncutságból utazom taxival, jobban örülnék, ha a fuvardi összege is a zsebemben maradhatna. Nem panaszkodom, mert legalább van lehetőségem pénzkeresésre. Közben megérkeztünk a felfestett gyalogos átkelőhöz, pirosat mutatott a jelzőlámpa. Ha az utcán nem segít senki sem, akkor hogyan tudsz közlekedni? Nem nehéz egyedül? Még az általános iskolában megtanítanak a fehér bot használatára bennünket. Lassabban megyünk, mint a látó emberek. Megszoktuk, a gyakrabban járt útvonalakat idővel kiismerjük, eközben zöldre váltott a lámpa. A járdáról történő le és fellépés előtt egy lépéssel szóltam a már erősen izzadó fiúnak, hogy szintbeli különbség lesz. Fehér botjával odabökött egyet, és az akadályt könnyedén vette. Ráérősen sétáltunk a kőlapokból lerakott járdán, majd befordultunk a taxi állomás felé. A srác megkért rá, keressek egy járdán parkoló taxit, mert annak már itt kell lennie. A szememet nem kellett kinézni, mert már jött is felénk a taxis. A fuvarozóval barátian üdvözölték egymást. Hamar leértem az aluljáróba. Milyen óriási mázlim volt, hogy megmenekültem a vakságtól. Bele is bolondulnék, ha egyszer örökre elveszíteném a szemem világát. München után egy évvel, emberi hitvallás adódott egy fura szomszéd. Teológiát tanult, nagy buzgalommal tette, hitbeli jártasságára büszke volt, mintha azzal egyenesen a jóisten lábát fogta volna meg. Nagy templomba járó hírében állt a házban, de a kását nem eszik olyan forrón, a liturgia idejére pásztorórákat is teremtett magának. Száz szónak is egy a vége, a házban hitbuzgónak mutatkozott az illető, és nem árt tudni azt sem, feleségével épp a második gyermeküket várták. Az első emeleten lakott a bajuszos haver is, hozzájuk indultam el beszélgetni. Nyár volt, a körfolyosóra nyíló lakásajtók szerte széttárva nyitva voltak. Az illendőség kedvéért én mégis bekopogtam a sarokra tárt ajtón. Búj be, nyitva van, jött a válasz. Az előbbiekben bemutatott férfiú is náluk múlatta az időt. Az otthoni munkából most is nagyvonalúan kivonta magát. Kezet nyújtottam a két férfinek, üdvözöltem a háziasszonyt, meg a gyermeküket is lehuppantam a fenekem alátolt pufra, és beszálltam a tévénézésbe. Hamarosan új műsor vette kezdetét benne, a Pethő intézetről kezdtek el egy hosszabb dokumentumfilmet sugározni. Ember legyen a talpán, akinek nem szorul el a szíve, amikor meglátja az intézet csöpp, vagy már nagyobb kezeltjeit. Mindannyian szótlanul meredtünk a képernyőre. Közben vidáman ugrabugrált körülöttünk a vendéglátóházas pár óvodás korú kisfia, fakockákkal a kezében. Ő a tévét nem nézte, de ha olykor még oda is pislantott a képernyőre, neki még semmit nem jelentettek az ott látott képek. Váratlanul megszólalt a mellettem ülő teológuskám, a régi görögök csinálták okosan, amikor a katonáskodásra előreláthatóan alkalmatlannak bizonyuló kisfiúkat ledobták a Taigetosz magasormáról. Nem bajlódtak feleslegesen a sok nyomorult, mi haszna kölyökkel. Gyorsan és véglegesen megoldották a gondot. Ott ültem a szentember közvetlen közelében, a fülemnek mégsem akartam hinni. Felháborodva nyitottam szóra a számat. Ezek szerint a hegytetőről, vagy valahonnan máshonnan, engem is le kellett volna dobni. Tudod, te szent életű ember, hogy ilyesfajta eszmefuttatásra a régi görögökön kívül eddig tudomásom szerint csak a nemzeti szocialisták voltak képesek. Türelmetlenül vártam a nagyokos ember válaszát, de a fülébe, mintha holmot öntöttek volna. A szemük sarkából felénk sandítottak a háziak, de nem szólaltak meg. Ide figyelj, fordultam a mellettem ülő felsőbbrendű tudatú lakótárshoz. Épp most állapotos a feleséged. Nem kívánom nektek, de tételezzük fel, hogy a születendő gyermeketek a Pethő intézet gyógykezelésére fog szorulni. A születendő kölyködet a képzeletbeli sziklafalról teledobnád. Vagy, mivel te amúgy sem érsz rá semmilyen ház körüli teendőre sem, a naphosszat tartó láblógatáson kívül, ezért inkább pátoszi szóval megkérnéd rá a hites feleségedet. Kíváncsi lettem volna a szomszéd válaszára, de annyira mereven bámulta a képernyőt, ahonnét továbbra is a Pethő intézet gyermekei néztek rá vissza, de rá már farkas szemet meresztve, hogy majdnem belebújt a tévébe. Na, mi az, lögtem oldalba könyökkel, tán végleg megkukultál, de továbbra sem válaszolt. Fogtam magam, felálltam a pufról, oda köszöntem a háziaknak, és kisétáltam a körfolyosóra. Másnap délelőtt otthon tartózkodott az előző napi vendéglátóházas pár. Az oldalamat kegyetlenül furdalta a kíváncsiság, vajon mi történt azután, hogy eljöttem tőlük. Már vártunk téged, ezekkel a szavakkal fogadtak engem, amikor beléptem hozzájuk. Szép kis szomszédod van, ugrattak a háziak. Ne is mondjátok, majdnem felrobbantam a felháborodástól, amikor az emberbaráti hitvallását előadta az a szent fazék. Na meséljetek már gyorsan, mi történt a távozásom után. Te nem láthattad, fordult felém a bajuszos haver, rákvörös lett a fiú képe, amikor neki szegezted a kérdést. Baromira zavarban volt, látszott rajta. Amikor feldultan távoztál a lakásból, még a szeme sem rebbent meg neki. Negyed órán át szótlanul bámult a képernyőre, majd se szó, se beszéd, felállt, és egy muk nélkül elment. Csodálkozom rajta, vettem át a szót, hogy nem szóltatok közbe, pedig őt akkor könnyen sarokba lehetett volna szorítani. Nem akartam rászállni, válaszolta a bajuszos haver, mivel akárhogyan is nézzük, ő akkor a vendégünk volt, mire fejemet enyhén megcsóváltam. München után két évvel. Instabil mozgások a tengerpart felé robogó vonat azon vagonjában, amelyben már nagyokat ásítottunk a másik két haverral, alig volt utas. Hamarosan szép álmokat kívántunk egymásnak, majd hálóhelyet kerestünk magunknak, és fejünket álomra hajtottuk. Az acélkerekek monoton kattogása elringatott. A mély álomból egy fura, addig nem ismert, rendszertelen mozgásra riadtam fel. Egy azon időn belül hossz és kereszt irányban is erősen, és sokáig tartóan rázkódott a szerelvény. A nem beazonosítható eredetű rezonálást illően aláfestette a vagon felhangzó recsegve ropogva megszólaló csörömpölése. Annyira érthetetlen volt a 100 kilométeres sebességgel száguldó szerelvény szokatlan idegenszerű viselkedése a sínpályán, hogy odaszóltam a túloldali pritchen alvó havernak, mi a szösz lehet ez? Már ő is ébren volt, de mire a feltett kérdésre megadhatta volna a maga válaszát, akkorra már erőteljesen vészfékezett a szerelvény. Csak nem rohantunk bele egy vasúti átjáróban figyelmetlenül áthaladó autóba. Talpra pattantunk, és kisiettünk a folyosóra. Eközben felébredt a másik fülkében szundító srác is. Mi történik itt? Szólt ki álomittasan. Továbbra is sikongtak és visítottak a felforrósodott acélkerekek, égett fékszaggal lett tele a vagon belseje. A szerelvény eleje épp, hogy csak befutott egy aprócska vasútállomás még pirinkóbb épülete elé, ezt már az ablakon kihajolva észleltük. A szerelvény nagyobbik része a nagy sötét pusztában rekedt. Az a vagon, amelynek ablakából jobbra-balra tekintgettünk, épp egy kitérőre állított váltó felett állt meg. Rápillantottam az órára, nem sokkal múlt el éjfél, az állomás területe kihalt volt. Mindössze 3 riadt vasutas rohant elő a szolgálati helyéről. Izgatottak voltak, hangosan beszéltek egymáshoz, miközben nagy igyekezettel nézték végig a vagonok alját. Hideg, csípős volt az éjszaka, hamarosan dideregni kezdtünk. A továbbiakban semmi érdemleges nem történt odakint. Felhúztuk az ablakokat, és mindhárman visszatértünk a teljesen kihűlt fekhelyekre. Még nem aludtam el, amikor ván-szorogva elindult a szerelvény. Akkor semmi baj sincs, pár óra múlva a határállomáson leszünk. Kipihenten ébredtem fel. Kész csoda, hogy a vonaton ilyen remekül lehet szundítani. Jé, már majdnem 6 óra van, áll a vonat, tehát a határállomáson vagyunk. Kimentem a folyosóra, lehúztam az ablakot. Az éjhűvös étakelő nap még nem langyosította fel. Verebek hada csipogott valahol a közelben. A mellettünk lévő vágányon egy hosszú szerelvény rostokolt, mögötte meg egy másik, alig volt rajtuk utas. Na, mindjárt jönnek a határőrök, és a vámosok is. De nem jöttek. Tőlem 4 fülkével arrébb a folyosón állt egy srác, füléhez egy helyi adást vevő táska rádiót szorított. Magyarul szólt be a fülkében lévő társának. Ez alatt a haverok is kidugták az orrukat. Hol vagyunk? Ennek a megállónak már a határállomásnak kéne lennie, de mozgolódást nem észlelek. Mindketten visszahúzódtak a fülkébe aludni. A rádiót hallgató srác mellettekkor már ott állt egy nála jóval idősebb férfi. Magyarul beszélgettek. Sziasztok! Szóltam oda hozzájuk, ez már a határállomás? Nem, az innen még nagyon messze van, felelte határozottan a rádiót hallgató srác. Hogyan lehet az? Az éjszaka közepén erős földrengés rázta meg Bukarest környékét. Az ország ezen részén mindaddig leállították a vasúti forgalmat, míg a sínpályák teljes hosszát le nem ellenőrzik a vasutasok. Amikor előbb lefékezett, majd megállt a szerelvény éjszaka, akkor volt a földrengés. Igaz, utána nagy óvatosan elindult a vonat, de csak a következő, nagyobb állomásig közlekedett. Most is ott vagyunk. Megköszöntem a felvilágosítást, a frissen megszerzett hírt pedig továbbadtam a haveroknak. 5 órát aludtunk, az alatt jó, ha megtettünk 10 kilométert. Várnába érkezésünk után pár nappal alaposan elromlott az idő. A város fölé a viharos szél vastag, morózus felhőket kergetett. Mit kezdjünk magunkkal? Menjünk le a tengerpartra, de a táskába tegyünk fürdőnadrágot, és törülközőt is. Úgy is lett. A tenger addig iszemnyugtató kékje sötét szürkévé lett, a lágyan ringó, apró hullámok pedig bőszen morajló tajtékhegyekké nőtték ki magukat. A fövenyem felállított rudakon a színes viharjelző balonok a legmagasabb állásig voltak felvonva. A partra csapódó hullámokat kerülgetve haladtunk a strand hosszában. Közelről láthattuk, amint a dühös arcú húszómester a vízből kikerget néhány felelőtlen fürdőzőt. Tovább laktunk, igéző volt a háborgó tenger látványa. Megálltunk, néztük az érkező hullámhegyeket, aztán gondoltunk egyet. Fürdőnadrágra vetkőztünk, belegázoltunk a kavargó árba. Puha, hullámfodros homok került a talpunk alá, a part közelbe érkező, kisé megszelídült hullámok freccsenve hasadtak ketté a combunkon. Alig kellett néhány lépést előre tenni ahhoz, hogy azok már a hasunkon csattanva szakadjanak szét. Tovább merészkedtünk befelé. Az áradat már a mellünknek vágódott. Hatalmas toló erejükkel szemben képtelenség volt továbbra is talpon megmaradni, ezért oldalvást fordultunk. Kieszeltük a haverokkal. Valamivel kiebb megyünk, és az érkező hullám aljába fejest ugrunk, majd amikor az a fejünk fölött tovarobog, gyorsan talpra pattanunk, és így tovább. Ez a játék erős odafigyelést és intenzív mozgást kívánt meg tőlünk. Kissé kiebb mentünk, csatárláncba álltunk fel, hogy egymást mindvégig szemmel tudjuk tartani. A vadhullámok számolatlanul rohantak a part felé, előttük nem volt megállásunk. Szaporán ugrottuk a fejeseket, majd csökkentünk talpra, mert a folytonos mozdulatsort nem volt szabad elvéteni. Igen kedvemre való volt ez a bizarr alakítás. Fél óra múlva az egyik haver kiment a partra. Nekem ennyi elég volt belőle, mondta. Ketten maradtunk, a testünk felett átcsapó hullámok hangja robajként hatott alulról. A nyugvó víz magassága valamivel a térdem fölött volt, jött az újabb méteres hullám, és minden történt a szokás szerint. Felálltam, a sós vizet a kezemmel lerántottam az arcomról, kinyitottam a szemem, de már csak annyit láttam, a következő, bitang nagy hullám, épp az orrom előtt tornyosul. Testemet játszik könnyedséggel felborította. Lábam könnyedén szakadt el a homoktól, és a vízerős sodrása már repített is a part felé. Hanyat fekve száguldottam a víz alatt. Kezem, lábam össze-vissza kalimpált. Nem ijedtem meg, remek érzés, és egyben élménydús mulatság volt a természet erejének elszenvedőjének lenni. Az bőven belefért a játékba, sőt annak ez volt az igazi krémje. Milyen kényelmes módja ez az utazásnak. Mindjárt partra vet a hullám, ott majd megpihenek, erőt gyűjtök, és indulok vissza. Ahogy egyre sekélyebbé vált a víz, úgy lassult le a sebességem, majd meg is szűnt. Igaz, csak egy század másodperc tartamáig. Vége a kényelmes útnak, megérkeztem. De pillanaton belül újra folytatódott az előzetesen átélt eszeveszett száguldás, csak hogy immár a nyílt tenger felé tartóan. Miért? A fövenyre kivetődő hullámok ellaposodtak, és az újabb és újabb érkező tajték alatt a víz óriási sodrással megindult az ellenkező irányba. Megszólalt a vészcsengő hangja bennem. Minden igyekezettel arra törekedtem, hogy a testem felett elvesztett uralmat mielőbb visszanyerjem. Sarkamat a homokpadba élesen belevájtam, kezemmel megpróbáltam az alihoz tapadni. Fél perc, és a tengerszívó hatása már annyira elragad magával, hogy semmi esélyem nem marad a menekülésre. Bár nehezen, de valahogy mégiscsak talpra tudtam állni. Szememet azonnal kinyitottam, épp jókor, mert még maradt idő az azonnali ugrásra. A szürke hullám elzúgott felettem, talpra szökkentem, arcomat megtöröltem, majd ugrottam. Visszaállt a régi rend, én meg azon mód kimentem a partra. Nem jó kísérteni a tengerördögét. A szél járt a parton szikkadtunk. Egyikünk felfigyelt a közeli oszlop magasában lobogó fekete színű zászlóra. Az előző nap is vadhullámokat korbácsolt a viharos szél, akkor is akadtak bátor, vagy netán felelőtlen fürdőzők. Nem tudom, hogy hányan lehettek, de a vízből egy kelet-német sráccal kevesebb jött ki, mint ahányan bementek oda. Szálláshelyünk a tengertől fél óra távolságban volt gyalogosan. Útközben egy rém furcsa érzésre figyeltem fel, az alsó lábszáramban folyamatosan végbemenő hullámzásra. Lépéseim vonalvezetését félkörívben megtetnek érzékeltem. Ráadásul testemmel éreztem a hullámok lökését. 3 órán át tartott ez a kellemes, szórakoztató hatás. Végre valahára elvonultak a komor felhők. A strand területén, annak is a legvégében, 2 csúszda volt felállítva. Különböző magasságúak voltak. Csak az egyik, a kisebb üzemelt. Jelenlétük csábítóan hatott a haverokra. Én, bár nem mutattam kifelé, de egyáltalán nem lelkesedtem az ötletért. 2 egymástól jól elkülöníthető okom is volt az óckodásra. Az egyik kézem fekvő indok, az orromon és a fülemre kapaszkodó szemüveg féltése. Meg sem fordult a fejemben, hogy a pápa szemet letegyem valahova. Arra viszont igen, hogy betegyem a fürdőnadrágomba, ott ugyanis kellő védelmet kap a vízbecsapódás ellen. A másik, berzenkedésre alapot adó ok az volt bennem, hogy gyermekkoromban a vidám parkban töltött szórakozások alkalmával akadt néhány rossz emlékem is az instabil mozgásról. Mindig is vonzott a hullámvasút robogva le és felszáguldó szerelvényeinek vidám, szórakoztató látványa. Jó párszor kipróbáltam a fából készült alkalmatosság hegyen és völgyön áttartó robogását, de a meredek ereszkedésű pályarészek minden esetben rossz hatással voltak a szervezetemre, gyomrom rögtön felszaladt a torkomba, és elkapott a szédülés is. A végén már alig vártam, hogy az éltes kocsik becsörtessenek a kiszállóhelyre. Éppen ezért, eszembe sem jutott volna a későbbiekben, hogy befizessek egy körre a hullámvasút közelében felállított ciklonra. A vízisikló, az a csónakféle, ami belerobog a medencébe, az még elment, gyomorgörcsöt, vagy szédülést lesiklásával nem okozott. De volt egy nagyon kellemetlen emlékem is a parkból. Már elfelejtettem annak a játéknak a nevét, ami egy ovális pályán, vízszintesen haladt. A kehely alakú ülő alkalmatosságokat, amelyekben emlékezetem szerint maximum 6 fő fért el, a fa alapzaton vastag láncok rángatták ide-oda. Az ülő alkalmatosság közepéből egy vasrúd magasodott kiderék középig, arra fel volt szerelve egy kerekkormány, aminek elforgatásával a kelyhet saját tengelye körüli forgásra lehetett bírni. Ilyen formán egyszerre több irányú mozgásban lehetett része annak a parklátogatónak, aki pörgős élményre vágyott. Ketten ültünk a játékszernek tekinthető eszközben. Amikor kiderült a velem lévő személy számára, hogy a kasznit meg lehet forgatni, akkor azt nagy kedvvel tette. Két körbefordulás után őt szép szóval megkértem, amit csinál, azt ne tegye tovább, mert szédülök, és émeig is kap el. Ő meg azt hitte, hogy csak kényeskedésről van szó részemről, ezért nem hagyott fel a centrifugális erő előidézésével, sőt még rá is tett néhány lapáttal. Akkor már mondtam olyanokat is, ami egy jól nevelt kisfiú szájából nem illik, hogy elhangozzék. Felcsendült az időleteltét jelző kolomb, leállt az örgő masina. Kiszálltunk a kehelyből. Nátszál vékony testem alatt ingatag lábak rogyadoztak. Vadul szédültem, erős hány inger kapott el. A felfordult lelkem állapotát már meg sem jegyzem. Dühömben vagy tán inkább belkeseredésemben pár rossz hallószót még morogtam az orrom alatt, majd határozottan kijelentettem, azonnal haza akarok menni. Még órák múlva is pocsék volt a közérzetem. Ezek az emlékképek peregtek le a szemem előtt, amikor beálltunk a kassa elé, hogy jegyet váltsunk a lesiklásra. Lesz, ami lesz, valahogyan csak kipecáznak a csúszda végében lévő medencéből, ha úgy adódik. Nekünk magyar turistáknak nem, de a helyi lakosoknak minden bizonnyal igen drága volt a belépő ára. Több lépcsőből álló, majdnem függőleges lépcsősoron kapaszkodtunk fel a mintegy 25 méter magasban lévő torony tetejébe. Ebből a magasságból az enyhén hullámzó, kék színben tündöklő tengert igazán pazar élmény volt szemrevételezni. A látóhatáron belül a tüzes napsugarak akadálytalanul szóródtak szerte szét, pörkölésüket enyhe szellő próbálta enyhíteni. Már mind a hárman fenn voltunk a rajhelyen, ki induljon elsőnek. Mindig is udvarias fiatalember voltam, gondolom én magamról, tehát előre engedtem a srácokat. Figyeltem, miként csúsznak le, bár ők is akkor veszítették el az e fajta szüzességüket. Az elsőnek induló haver már belepottyant a csúszda végében lévő medence méter magas vizébe, a másodiknak rajtoló srác háromnegyed úton járt már, amikor leültem a képzeletbeli startvonalra. Elhatároztam, óvatos duhaj módján fogok lecsorogni. Ellöktem magam, elkapott a teknőrész aljában a láfolyó víztoló ereje, és sodort magával. A pálya ereszkedése hol anyhább, hol megmeredek volt. Íves és szűk kanyarok tették változatossá a lecsúszás élményét. Ha a sebességet lassítani akartam, nagyobb testfelülettel tapadtam a vályúhajjához, ha lassúnak éreztem magam, az érintkező felületet lecsökkentettem. Már szemtől szemben láttam azt a medencét, amibe belepottyannak a lesiklók. Úszni tudok, ha kell, na lássuk csak, mifán terem a toccsanás. Kisebb ívet repülve landoltam a tiszta vízű medencében. Előbb alá merültem, majd gyorsan talpra szökkentem. Milyen volt? Kiáltották felém a medence partján sütkérező haverok. Okos találmány ez a csúszda, de azért óvatosan jöttem le rajta. Partra ugrottam. Megyünk még pár kört. Szóval így kezdődött a muri, ami élvezetes kiegészítőjévé vált a strandolásnak. Az újabb és újabb lecsúszások alkalmával már arra törekedtem, hogy minél gyorsabban célba érjek. Technikája az volt, hogy a testfelületnek a pálya aljához csak a legminimálisabb mértékben volt szabad érintkeznie. Amikor magamat már profinak érezve ültem oda a rajtvonalhoz, akkorra már tuti módszerem volt rá, a sarkam két csücske és a könyökcsont apró felülete volt az érintkező felület, testemet pedig erősen kihomorítottam. Ekként egy veszett iramú száguldást lehetett előidézni. A kanyarokban csak úgy kenődtem fel az oldalfalra, de baj egyszer sem lett belőle. A szórakozni vágyó fiatalok merészségét könnyen meg lehetett állapítani, akik nem majrézott be, és apait, anyait beleadott a lesikló sebesség növelésébe, a végén az repült a legmesszebbre. Volt olyan pubi is, aki mindössze 2 métert reppent, ránk ez egyáltalán nem volt jellemző. Mért eredményem nem volt a távolba repülésről, de nagy menő lett belőlem. Vigyorogtam, mint a vadalma, már rég elfelejtettem az egykori csendes húzódozást.